A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, keresztelésre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Erről Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen olvasunk. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét választottam a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszból. A János evangéliumának 9. részéből az 5. verset. Szintén Jézus mondja, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők és keresztszülők, elhoztátok ezt a gyermeket, hogy részesedjen a keresztség szentségében, de hogy miről is van igazán szó, arról János evangéliumának felolvasott versében olvashatunk. Hiszen szoktuk azt mondani, amikor egy gyermek megszületik, hogy a világra jött. Az, hogy a világra jött, az tulajdonképpen kettős értelmű mondat. Egyrészt jelenti az, hogy megszületett erre a világra, az emberiség része lett ő is, és ugyanakkor kijött a világosságra. Ilyen értelemben is világra jött, egy kicsit rövidebben kifejezve a világosságot. Megszületett erre a világra, kijött a világosságra. Ennek a látható, kézzel tapintható, megfogható földi létnek a részévé lett, és ugyanakkor a földi világosság ragyog rá, akár kint a napsugár, akár itt bent most a lámpáknak a fénye. De amikor Jézus azt mondja, hogy amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok, akkor ő persze nem ilyen fizikai értelemben érti. Sem a világot, sem a világosságot. Mert van egy másik világ, van egy olyan világ, ami emberi szemmel nem látható világ. Olyan világ, ami csak hittel ragadható, meg hittel fogható föl. Úgy, ahogyan Pál apostol is egy helyen mondja, nem csak a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Így van szemmel látható világ, és hittel megragadható világ. És ugyanígy a világosság is kettős értelmű, mert van valóban a fizikai fény, de Jézus magáról gyakran úgy beszél, mint világosságról. Én vagyok a világ világossága, mondja egy helyen. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, a világosságra, az ő világosságában éltek, az ő jelenlétében éltek, akkor nagyon hamar az első emberpár elbukott és a sötétséget választotta, mert a sátán megvakította őket, és engedetlenekké lettek Isten iránt. És sötétségben élt volna ez az egész emberiség, lelki értelemben, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, és már az Ószövetségben is, amikor elküldte prófétáit és igét adott szájukba, akkor az ő világosságát hozták el, De az igazi világosság, amely a világban fénylik, az maga az Úr Jézus Krisztus, Istennek egyszülött fia, aki ezt a lelki világosságot hozta el, hogy a bűnök sötétségébe bevilágítson, és hogy a világosságban meglátva magunkat oda meneküljünk hozzá az ő kegyelméhez, és kérjük az ő bocsánatát. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok, mondja Jézus, és ennek a fénynek, Jézus Krisztusnak a világosságába hozni a gyermeket, tulajdonképpen ez jelenti a keresztelés. Adja Isten, hogy ne csak fizikai értelemben legyen ennek a világnak a tagja, és ne csak fizikai értelemben süssön rá a napfénye, a világosság, hanem lelki értelemben is, hogy megismerje, és személyesen elfogadja a mi Urunkat és megváltunkat, Jézus Krisztust. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan csoda az, amikor egy gyermek megszületik, amikor világra jön, amikor ennek a világnak a részévé lesz, önálló személyiségé, és ugyanakkor ennek a világnak a fényessége ragyog rá, de hadd kérjünk érte, szeretteiért, hogy az igazi világnak, a láthatatlan világnak is részeseivé lehessenek, és az igazi fényesség, a te világosságod is ragyoghasson rájuk. Így könyörülj rajtuk, és mindannyiunkon. Ámen. Most fennállva a gyülekezet tagjaival együtt valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig szokásos rendünk szerint a szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Jászmin, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reát, és adjon te néked békességet. Ámen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Biblia olvasó kalauz szerinti mai igeszakaszban szól hozzánk, János evangéliuma 9. részének az első 12 verséből.
A vakon született ember meggyógyítása. Ahogy továbbment, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, se ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok pedig, és azok, akik korábban látták, hogy koldus volt, azt mondták, nem, de ez az az ember az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem ő, csak hasonlít hozzá. De ő azt mondta, én vagyok az. Megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szemed? Ő pedig azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített, rákente a szememre, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és megjött a látásom. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, válaszolta. Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy megváltottál bennünket. Hálát adunk azért, hogy az életünket veled élhetjük, hogy velünk vándorolsz, bármerre is vezessen a mi útunk. Köszönjük, hogy az lehetőséget tudjuk a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy ezen a héten is hívtál bennünket. Add, hogy ne csak halljuk az igét, hanem növekedhessen is bennünk. Add, hogy innen kilépve tudjuk bizonyságot tenni az életünkről, életünkkel. Tudjuk elmondani minél több embernek, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Add, Úr Jézus, hogy ebben a világban világíthassunk. Hagy változást, hogy ne a sötétségben kelljen járni ennyi embernek. Adj nekünk erőt, hogy a te munkádat tudhassuk végezni. És áld meg a mi gyülekezetünket, hogy itt Újpesten is tudjunk bizonyságot tenni a körülöttünk élőknek. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 8. részéből, a 12. vers 2. feléből hirdetem nektek. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 378. dicséret 4. versét énekeljük. Szeretném felolvasni a 2. és 3. verset. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek! Az elmúlt csaknem egy esztendőben vasárnaponként az imádságról tanultunk. A nyári időszakokban zsoltárok voltak soron. Mostantól az egyházi év végéig a napi igét fogjuk venni a Bibliaolvasó kalauz alapján. Aki olvasta ma reggel a kalauz szerinti igét, akkor tudja, hogy ez éppen a mai igeszakasz. Egy nagyon izgalmas történet. Három témát szeretnénk körüljárni. Az első a nyomorúságok okáról szól, a második részben fogjuk látni a vak meggyógyítását, és harmadjára pedig a meggyógyított vak bizonyságtételét halljuk. Először is beszélnünk kell a nyomorúságok okáról. A tanítványok kérdése Mester, kivétkezett ez vagy a szülei, hogy vakon született, a korabeli görög gondolkodásmódot tükrözte, de ugyanúgy tükrözte a zsidó gondolkozást is, hiszen a 10 parancsolatban olvashatjuk Mózes első könyvében, megbüntetem az atyák vétkét, mondja Isten a fiakon, harmad és negyedi ízig azokon, akik gyűlölnek engem. Tehát mind a görög, mind a zsidó gondolkodásban benne volt ennek a lehetősége, hogy valaki bűnös életet élt, akkor az kihatással volt a gyermekére, az unokájára, egészen harmad és negyed ízig lenn. Kedves testvérek, mi is gyakran rákérdezünk az okokra. Vajon mit vétettem, hogy így büntet az Isten? Hányszor hallottam már én is ezt a kérdést? De ez tulajdonképpen mindenkor hamis elképzelését tükrözi. Tudnélik, hogy a nyomorúság, a baj mindenképpen valamilyen konkrét bűnnek a következménye. Ez nem így van. Ádám és Éva esetében persze így volt. De ebben az adott esetben nem így volt. Sem a szülők nem vétkeztek, sem a magzat nem vétkezett, hogy vakon született meg, ezt Jézus egészen nyilvánvalóan kijelenti. Általában elmondható, hogy a nyomorúságok oka lehet egy-egy konkrét saját bűn, például a dohányzási, a tüdőrák. Az ok lehet valóban szülők bűne is, például alkoholista szülőknek elég gyakran születik fogyatékos, vagy legalábbis figyelemzavaros gyermeke, de a leggyakrabban az érvényes, hogy a baj, a betegség, a nyomorúság, az öregedés és a halál a bűn létéből származik. Az első emberpár bukásának a következményeképpen. És amikor egy-egy nyomorúság ér bennünket, mindig föltehetjük magunknak a kérdést, hogy most ez azért van, mert valamit konkrétan elkövettem? Lehet ez is. Azért van, mert a szüleim valamiben benne voltak? Lehet az is. De leggyakrabban azért mégsem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a bűn léte megrontja az emberi létezést. Az emberi életet kikerülhetetlenül. A bajok, a betegségek az ősbűnnek a következményei, és ezekkel együtt kell élnünk. Jézus válaszában helyre tette, sőt tovább vezette a tanítványait, ne a múltat feszegessék, ne a nyomorúság okát keressék, hogy kivétkezett, ez vagy a szülei? Nem ez a kérdés, hanem a céljára kell rákérdezni. Hiszen az Isten dicsőségének a felismerése, a neki való engedelmesség, és Jézus megismerése, mint a világ világosságának a megismerése. Ez a lényeg. Ez ennek a nyomorúságnak a célja. Rá lehet kérdezni a nyomorúságok okára is, de sokkal fontosabb, hogy a célját megértsük. Úgy, ahogyan maga Jézus is mondta, a harmadik versben, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. A vakon született ember helyzete, most már egy kicsit tágabban értelmezve a történetet, lelkileg leírja az emberiség állapotát, hiszen mindannyian vakon születünk, az igazi világosságra, az Isten kegyelmére, a lelki dolgokra nézve, és Jézusnak kell bennünket meggyógyítania. Menjünk tovább, és lássuk a vak meggyógyítását. Mielőtt Jézus meggyógyítaná őt, fizikai értelemben is, először a saját küldetéséről beszél. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ő tud bevilágítani a bűn sötétségébe. Ő tud gyógyulást adni, ha akarja, akár testi, akár lelki értelemben. Maga a gyógyítás, ahogyan itt előttünk áll, azt is mondhatnánk, hogy Jézus teremtő munkája. Isten az embert a pára által átnedvesített földből formálta a teremtés hatodik napján, úgy, ahogyan olvassuk is Mózes első könyvének második részében, akkor pára szállt fel a földről, és megnedvesítette a föld egész színét. Ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Itt valami hasonlót látunk. Jézus a földre köpött, nyálával sarat készített, úgy is mondhatnánk, hogy szemgolyót teremtett, szemgolyót formált a vak számára. Vajon mi tudjuk-e, hogy vakon születtünk, és hogy Isten teremtő munkájára van szükségünk ahhoz, hogy megismerjük Jézust, és elnyerjük az örök életet és az üdvösséget. De ennek a gyógyításnak két fázisa volt. Az első fázis volt ez, hogy Jézus a nyálával elkészített sarat a szemére kente a vakon születettnek. A második fázis a gyógyításban az volt, hogy el kellett mennie a Siloám tavához, és meg kellett mosakodni abban. A Siloám azt jelenti, itt utal is erre János evangélista, hogy küldött. Ez mutatja, hogy a vak meggyógyítása nem öncélú jótékonykodás volt Jézus részéről, hiszen ő Isten küldötte volt. Jézus meggyógyította a vakot, mint Isten küldötte, hogy ő is küldött, bizonyságtévő misszionárius legyen. Sőt, hogy küldött legyen a farizeusok és a népvezetői felé is. Ugyanis itt elérkeztünk a három messiási csoda fogalmához, erről már többször beszéltem a gyülekezetben, hogy Jézus korában a rabbik azt tanították, hogy kétféle csoda létezik, az egyik csoda az, amelyet így idézőjelbe téve bárki elvégezhet, és a második csoda az úgynevezett messiási csoda, amelyet csak az eljövendő messiás fog tudni megtenni. És három ilyen messiási csodát soroltak fel, a leprás meggyógyítását, a néma ördöngős megszabadítását, és a vakon született látóvá tételét. A leprás meggyógyítását, hiszen a mózesi törvények óta még senkire nem tudták alkalmazni azokat az előírásokat, amelyek egy leprás meggyógyítása vagy meggyógyulása után el kellett volna végeznie. A néma ördöngős megszabadítását azért mondták messiási jelnek, hiszen abban az időben az ördögűzők először mindig megkérdezték a démon nevét. Jézus is gyógyított így, amikor a gadarai megszállottól megkérdezte, hogy hogy hívnak, és a megszállottból a démonok feleltek, hogy légió, mert sokan vagyunk. De a néma ördöngős nem tudott hangot kiadni, és rajta keresztül a démonok sem tudtak bemutatkozni, hiszen abban az időben így űzték ki a démonokat, hogy megnevezték a démont, és azt mondták, hogy hagyja el azt az embert. És ezért mondták azt a rabbik, hogy ha egy néma ördöngős szabadul meg, akkor az messiási csoda. És végül a harmadik, amit felsoroltak, az éppen a vakon született látóvá tétele. Nem véletlen, hogy Jézus ezeket a csodákat mindenféleképpen megcselekedte, és gyakran azt a parancsot adta a meggyógyított embernek, hogy menj el, mutasd meg magadnak a papok, magadat a papoknak, bizonyságul nekik. Mármint bizonyságul a papoknak, a farizeusoknak, a nép véneinek, hogy íme, itt van a messiás. A vak meggyógyítása kapcsán azért bennünk is felmerülhet az a kérdés, hogy mi, akik szintén lelki értelemben vakon születtünk, vajon átestünk-e már, Jézus kegyelmes, gyógyító, megszabadító, teremtő munkálkodásán? Hogy mi magunk látunk-e már? Látjuk-e a láthatatlanokat hitáltal? Látjuk-e Isten kegyelmét, Isten szeretetét, amellyel örök élettel akar megajándékozni minket? Látjuk-e a bűneinket, hiszen azt sem tudjuk másképpen meglátni, mint a világ világosságában? Nyertünk-e bűnbocsánatot és örök életet? Bár ebben a történetben ezek a konkrét kérdések nem merülnek fel, hiszen ez nem egy példázat, amelyből Jézus tanítani akar bennünket az örök élet és az Isten országának a dolgaira, de azért, amikor olvassuk ezt a gyógyítást, bennünk fölmerülhetnek azok a kérdések, amelyek lelki értelemben nézve ránk is érvényesek. Végül harmadjára láthatjuk a meggyógyított vak bizonyságtételét. A szomszédok pedig, és azok, akik korábban látták, hogy koldus volt, azt mondták, nem, de ez az ember az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem ő, csak hasonlít hozzá. De ő azt mondta, én vagyok az. És aztán még folytatódik is tovább. De az első az ő bizonyságtételében az, hogy én vagyok az. Megvallotta, hogy ő volt az a vak, aki ott szokott ülni és ott szokott koldulni. Vajon mi megvalljuk mások előtt, hogy mi vagyunk, akik születésünktől fogva vakok vagyunk a lelki dolgokra? Hányszor hallottam azt, hogy ó, hát nekem nem kell megtérni, hát én sohasem hagytam el Istent. Nem kell Istent elhagyni. Csak meg kell maradni abban az állapotban, amiben beleszületünk. Vajon látjuk-e már azt, így képzavarral élve, hogy vakok vagyunk? Látjuk-e már azt, hogy Istentől távol vagyunk? Hogy nem értjük őt, nem értjük az akaratát? Fogalmunk nincs, hogy mit akar tőlünk Isten. Fogalmunk nincs bűnökről, bűnbánatról és bűnbocsánatról. Vagy ha van is valami fogalmunk, azok igencsak ferde fogalmak. Nem követtem el semmi bűnt, csak nem sikerült úgy, mint ahogyan szerettem volna. Nem követtem el semmi vétket, csak hiával voltam bizonyos ismereteknek. Nem tettem semmi rosszat, hiszen én jó akaratú, drága ember vagyok. Ez a vak legalább tudta azt, hogy vak. És amikor Jézus meggyógyította, akkor be is vallotta, hogy igen, én vagyok az, aki vak voltam. És aztán később arról is beszél, amikor föltették neki a kérdést, hogy hogyan nyílt meg a szemed, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. Vajon mi, ha már Isten megnyithatta a szemünket, vallást teszünk Jézusról, ha rákérdeznek, hogy hogyan gyógyult meg az életünk, hogyan gyógyult meg a házasságunk, a kapcsolatunk más emberekkel, hogyan kerültünk ki abból a mélységből, amelyben benne voltunk, vajon elmondjuk azt, hogy Jézus gyógyított meg bennünket, vagy hallgatunk, vagy valami más mondunk, csak hogy ne kelljen Jézusról bizonságot tenni. Mert Jézusról bizonyságot tenni mások előtt, az gyakran nevetséges dolog mások szemében. Beszélni Isten dolgairól, az örök életről, a bűnről és bűnbocsánatról, gyakran nevetséges dolog mások szemében. És olyan nehezen tudjuk felvállalni azt, hogy mi magunk is úgymond nevetségessé váljunk. Vajon bizonyságot teszünk-e Jézusról? Végül a folytatásban hallhatjuk azt a bizonyságtételt, amely logikus és ugyanakkor pofon egyszerű, és amely olyan rettenetesen feldühítette a farizeusokat, mert nem tudtak rá mit mondani. Bár ez nem a mai igéhez tartozik, mégis hadd olvassam fel ezt a néhány verset a folytatásból. Ekkor elvitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mert amikor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő pedig azt mondta nekik, sarat tett a szememre, majd megmosakodtam és látok. A farizeusok közül némelyek azt mondták, ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azt mondták, hogyan tehet bűnös ember ilyen csodajeleket és meghasonlást támadt közöttük. Ismét megkérdezték a vaktól, te mit mondasz róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő pedig azt mondta, hogy próféta. Majd később ezt olvassuk. Másodszor is szólították azért a nemrég még vak embert, és azt mondták neki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, mármint Jézus. Az pedig így felelt, azt nem tudom, hogy bűnös-e, én csak egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra megkérdezték tőle, mit csinált veled, hogyan nyitotta meg a szemedet. Ő így felelt nekik, már mondtam nektek, de nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Netán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Erre összeszitták és azt mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Az ember pedig így válaszolt nekik, ebben éppen az a csodálatos, hogy nem tudjátok, honnan való, pedig megnyitotta a szememet, mert azt tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak az hallgatja meg, aki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi. Örök idők óta nem hallottak még olyat, hogy egy vakon született szemét valaki megnyitotta volna. Ha ez az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehetne. Erre azt mondták neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és ezzel kidobták. Egyszerűen nem tudtak mit válaszolni ennek a volt vaknak a bizonyságtételére. Olyan logikusan, olyan napnál világosabban mondta el az igazságot, hogy a farizeusok mérgükben csak azt tudták csinálni, hogy kizárták őt a gyülekezetből, kidobták. Vajon mi vállaljuk-e azt, hogyha Jézusról bizonyságot teszünk, esetleg valami hátratétel ér bennünket? Vajon akkor is bátran beszélünk a mi megváltó úrunkról? Igaz, nem a mai ige volt, amit most utoljára felolvastam, de feltétlenül szükséges volt látnunk, mert ilyen bizonyságtételt kell nekünk is tennünk. Arról is, hogy vakok voltunk, és arról is, hogy kigyógyított meg bennünket. Láttuk tehát a nyomorúságok okát, de leginkább célját, Isten dicsőségét és Jézus megismerését. Láttuk azt, hogy hogyan gyógyította meg Jézus a vakot, hogy ez valahol egy teremtő munka, és hogyha mi új életre jutunk, hogyha újjászületünk Isten kegyelméből, az is Isten teremtő munkája, de nem öncélúan gyógyította meg Jézus ezt a vakembert, hanem azért, hogy bizonyságtévő misszionáriusa legyen. Mi is legyünk Jézus bizonyságtévői. Amen. Az igére válaszként az 512. dicséret 4. és 6. versét énekeljük. Urunk, magasztalunk téged, hogy saját életed árán adtál nekünk életet, hogy a Golgotai kereszten megváltottál bennünket, hogy vakokból látókká lehessünk, hogy megnyíljék a szemünk a láthatatlan világra, a te kegyelmedre, igazságodra, szeretetedre, a bűnre és a bűnbocsánatra. Kérünk, a mi szemünket is nyisd meg, ha még nem látnánk, és adj nekünk világosságban járást, ha már megnyitottad a szemünket. Urunk, Egyszülött fiad azt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, így hadd kövessük őt, hadd lépjünk a nyomdokaiba, hadd éljük át azt, hogy velem vándorol utamon Jézus, és hadd érkezzünk meg vele az örökké valóságba. Így kérünk magunkért, gyülekezetünkért, így kérünk azért a kisleányért, aki a kerességben részesült az istentisztelet elején, így hadd kérjünk gyülekezetünk tisztújításáért. Urunk, a te kezedbe hadd tegyük életünket és gyülekezetünket, munkálkodj bennünk, és munkálkodj a betegekben, a gyászolókban, minden nyomorúságban lévő testvérben. Urunk, hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.